Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy mi is eszünkbe vehetjük szent ígédnek igaz voltát. Kérünk szent lelkeddel segíts bennünket ehhez a mai vasárnapon is. Hiszük, hogy az a vasárnap igazi megszentelése, és a te nevednek igazi megszentelése, ha hallgatjuk a te ígédet, és azt alázatosan szívünkbe fogadjuk, megpecsételjük igazságát, és elkezdjük követni, amit követnünk kívánsz. Segíts, hogy engedelmesség szülessen az ige hallgatásból. Segíts, hogy amit hinnünk kell, azt higgyük. Amit tennünk kell, azt tegyük. Kérünk, formálj bennünket, hogy téged valóban dicsőítő emberek lehessünk, akik egész életükkel, szavaikkal, minden megnyilvánulásokkal a te dicsőségedet hirdetik ebben a világban, és a gyülekezet közösségében is. Kérünk téged, atyánk, hogy dicsőítsd meg szent lelked által a te fiadat mi köztünk. Add, hogy őt lássuk, őt halljuk az igéből, ami áldott megváltónkat és áldott urunkat, mindenható királyunkat, Dávid fiát, Jézust. Kérünk, láttasd velünk az egyszülöttet, az örökkévalót, hogy őt látván benne remélhessünk, és őt követhessük. Áld meg mai Isten tiszteletünket itt, és áld meg mindazokat, lelki testvéreinket, akik bárhol az országban a te igédre figyelnek, reát hallgatnak. Kérünk, légy köztünk nagy nevedért. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva találjuk Sámuel próféta második könyvében, a 19. részben, a 19. rész 9. versétől a fejezet végéig terjedő szakaszban. Sámuel próféta második könyvében, a 9. verstől így olvassuk Isten írott igéjét. Mind az egész nép között pedig nagy veszekedés vala Izraelnek mindenik nemzetségében, kik ezt mondják vala, a király szabadított meg minket a mi ellenségeinknek kezéből, a filiszteusok kezéből is ő szabadított meg, és most Absalom elől elmenekült az országból. Absalom pedig, kit felkentünk vala, meghalt a hadban. Mit késtek azért hazahozni a királyt? Dávid király pedig elküldött Sádók és Abjátár papokhoz mondván, szóljatok a júdabeli véneknek ezt mondván, mi az oka, hogy utolsók akartok lenni a királynak hazahozásában? Mert az egész Izraelnek szava eljutott a királynak házába. Én atyám fiai vagytok, én csontom és én testem vagytok, miért lesztek tehát utolsók a királynak hazahozásában? És Amásának azt mondjátok, nem, de te is, nem én csontom és testem vagyé? Úgy cselekedjék velem az Isten, és úgy segéljen, ha nem leszel a sereg fővezére minden időben én előttem, Joáb helyett. És megnyeré Júda minden emberének szívét, mint egy emberét, kik elküldének a királyhoz, jöjj haza mind te, mind a te szolgáid. Hazatért azért a király, és amint a Jordánhoz érkezék, Júda férfiai Gilgálba menének, hogy a királynak elejébe jussanak, és átvigyék a királyt a Jordánon. Sietett pedig Sémei is, Gérának fia, a Bahurimból való Benyáminita, és ő is a Júda nemzetségével elejébe méne Dávid királynak. És 1000 ember volt ő vele Benyámin nemzetségéből, és Siba, a Saul házában való szolga, és 15 fia és 20 szolgája is vele valának, és által menének a Jordánon a király előtt, kompot is vivének által, hogy a király háznépét által hozzák, és hogy kedve szerint cselekedjenek. Sémei pedig, Gérának fia, térdre esék a király előtt, mikor a Jordánon által ment, és mondta a királynak, ne tulajdonítsa vétkül nékem az én uram, az én álnokságomat, és ne emlékezzél meg arról, hogy gonoszul cselekedék veled a te szolgád azon a napon, amelyen az én uram a király Jeruzsálemből elméne, hogy szívére venné a király, mert elismeri a te szolgád, hogy én vétkeztem. És ímé az egész József nemzetsége közül én jöttem ma először, hogy a királynak, az én uramnak elejébe menjek. És felele Abisai, Sérújának fia, és mondta: nem ölödé meg azért csémeit, hogy káromlásokat szólott az Úrnak felkentje ellen? Mondta pedig Dávid: mi közöm van veletek, Sérújának fiai, hogy ellenkezni akartok velem ma? Ma kellene-i embert ölni Izraelben? Mintha nem tudnám, hogy ma lettem újonnan Izrael királya. És mondta a király sémeinek: nem halsz meg, és megesküt néki a király. Méfibóset is, Saulnak fia, elejébe jöve a királynak, és sem lábait, sem szakállát meg nem tisztította, sem ruháját meg nem mosatta, attól a naptól fogva, hogy a király elment vala, mindamma napig, amelyen békességgel hazajöve. És lőn, hogy amikor Jeruzsálemből kijött elejébe a királynak, mondta néki a király: miért nem jöttél volt el velem, Mefibóset? És ő felele: uram király, az én szolgám csalt meg engem, mert azt mondotta a te szolgád: megnyergeltetem a szamarat, és felülök rá, és elmegyek a királlyal, mert sánta a te szolgád. És rágalmazott engem, a te szolgádat, az én uram a király előtt, de az én uram a király olyan, mint az Istennek angyala, azért cselekedjél úgy, amint néked tetszik. Mert jó lehet, az én atyámnak egész háznépe csak halált érdemlett volna az én uramtól, a királytól, mégis a te szolgádat azok közé helyezted, akik asztalodnál esznek. Azért micsoda követelésem és micsoda kérésem volna még a király előtt? Mondta akkor a király ő néki: mi szükség többet szólnod? Én megmondtam, hogy te és Siba osztozzatok meg a jószágon. És mondtam Mefibóset a királynak: elveheti az egészet, csak hogy az én uram a király békességben hazajöhet-e. A Gileádból való Barzillai is eljött Rógelimből, és átalméne a királlyal a Jordánon, kísérvén őt a Jordánon. Barzillai pedig igen vén ember vala, 80 esztendős, és ő táplálta a királyt, míg Mahanaimban lakott, mert igen gazdag ember volt. Mondta pedig a király Barzillainak: jer velem, és eltartalak téged magamnál Jeruzsálemben. Barzillai pedig mondta a királynak: mennyi az én életem esztendeinek napja, hogy én felmehetnék a királlyal Jeruzsálembe? 80 esztendős vagyok ma, avagy képes vagyok én még különbséget tenni a jó és rossz közt, vagy érzem én a te szolgád ízét annak, amit eszem és iszom, vagy gyönyörködhetem én az éneklő férfiak és asszonyok hangjaiban? Miért lenne terhére a te szolgád az én uramnak, a királynak? Egy kevés ideig óhajtana a Jordánon átmenni a királlyal a te szolgád, miért adna azért a király nekem így nagy jutalmat? Hadd menjen vissza, kérlek, a te szolgád. Hadd halljak meg az én városomban, az én atyámnak és anyámnak temetőhelyében. Hanem inkább imhol a te szolgád, Kimhám, menjen el ő a királlyal, az én urammal, és cselekedjél úgy vele, amint néked jónak tetszik. És mondta a király: jöjjön el velem, Kimhám, és azt cselekszem vele, ami néked tetszik. És valamit tőlem kívánsz, megcselekszem veled. Mikor pedig átalkelt a Jordánon az egész nép, és a király is átment, megcsókolván a király Barzillait, megáldá őt, ki visszatért az ő helyére. Átalment pedig a király Gilgálba, és Kimhám ő mele megy vala, és Júdának egész népe, akik a királyt átszállították, sőt Izrael népének is fele. És íme Izraelnek minden férfiai eljövének a királyhoz, és mondák a királynak: miért loptak el téged, ami atyánk fiai, Júda nemzetsége? És hozták által a királyt és az ő háznépét a Jordánon, és Dávidnak minden embereit vele egyetemben. Felelének pedig mindnyájan a Júda férfiai az Izrael férfiainak: azért, mert a király közelebb áll hozzám, és miért neheztelsz ezért a dologért, avagy megvendégelté azért a király, vagy megajándékozott valami ajándékkal? Felelvén pedig Izrael férfiai Júda férfiainak mondának: tízszeres részem van nékem a királyhoz, és Dávidra nézve is elsőbségem van feletted. Miért tartottál azért semminek engem, avagy nem én tettem én legelőször szóvá, hogy hozzuk haza a mi királyunkat? De mindazáltal erősebb lőn a Júda férfiainak szava az Izrael férfiainak szavánál. Kedves testvéreim, vannak az egyéni életnek, családi életünknek, egy nép életének is ünnepélyes pillanatai, nagy napjai. Egy-egy születésnap a családban, egy-egy házasságkötés napja, egy-egy nemzeti ünnep, s hasonlókra gondoljatok. Dávid, illetve családja és népe életében is egy ilyen nagy nap volt az, amelyen Dávid visszatérhetett Jeruzsálembe, és elfoglalhatta újra királyi trónját, Izrael népe fölött. Hiszen ebben az ige részben, amit felolvastunk, ennek a napnak, ennek az örömteli nagy napnak a leírása van előttünk. Elbeszéli az ige rész ennek a nagy napnak az előzményeit, aztán legfontosabb eseményeit, és elmondja azt is, ami megrontotta ennek a napnak a békességét. Figyeljünk ezekre a dolgokra, és igyekezzünk megérteni és szívünkbe vésni igénk néhány időszerű tanítását. Először is tehát vizsgáljuk meg a megbékélés napjának előzményeit. Ige szakaszunknak a legelső harmadában arról olvasunk, hogy a zsidó nép törzsei, felülbírálva korábbi rossz döntésüket, Dávidnak a királyságba való visszahozásáról, hazahozataláról, trónra visszahelyezéséről döntöttek. Először azt mondja el az íge rész, hogy az északi törzsek, 10 törzs volt északon, ezt hogyan végezték el, aztán áttér a délen található 2 törzsre, és bemutatja, hogy ők hogyan igyekeztek jóvá tenni korábbi vétküket. Tudnélik, hogy Abszalom mellé álltak, a lázadó fiú mellé álltak, Dáviddal ellenében. Dávid az események kezdetén Mahanaimban volt, a Jordánon túl keleti vidéken, ahonnan haza kellett őt hozni, vissza kellett hozni, a Jordánon át kell, annak nyugati partjára, ahol Jeruzsálem is feküdt. Nézzük először az északi törzsek Dávidhoz térését. Azt olvastuk az ígében, hogy az északi törzsek annak idején elég egyöntetűen odaálltak Abszalom mellé, ám az Abszalom seregének veresége, illetve Abszalom halála és Dávid fényes győzelme után az északi törzsek elkezdtek arról beszélni, hogy mégiscsak helytelenül cselekedtünk mi. Mégiscsak helytelenül cselekedtünk. Megemlékeztek arról, hogy milyen sok jót kaptak Dávid királytól. Ő szabadított meg minket az ellenfeleink kezéből, mondják, a filiszteusok kezéből. És most, mivel mi Abszalomot választottuk, ő menekülni kényszerült az országból, aminek eddig javán dolgozott. Abszalom meg, akit királyunká választottunk, hát meghalt a csatában. Ne késedelmeskedjünk, mondták egymásnak az emberek. Ne késedelmeskedjünk, hozzuk vissza Dávidot a mi hazánkba, és ültessük újra vissza a trónjára. Ismerjük el őt újra, Istentől felkent királyunknak, és tegyük jóvá legalább így és most, amit elrontottunk. Mégpedig siessünk ennek a jóvátételével. Dávidot, amilyen gyorsan csak lehet, tiszteletadással hozzuk vissza, és helyezzük vissza az Istentől kapott pozíciójába. Vagyis nem csak, hogy bánkódtak azon, hogy korábban rosszul cselekedtek, és gonosszal hálálták meg Dávidnak korábban tanúsított sok jóságát, hanem minden erővel azon voltak ezek az emberek, hogy most már aztán jól cselekedjenek, helyesen cselekedjenek. Megváltoztatták a Dávidhoz való rossz viszonyulásukat, és pozitíve kezdtek hozzá viszonyulni. Elismerték újra maguk fölött királyként. Magukat elítélték, hogy milyen hálátlanok voltak a velük korábban sok jót cselekvő Dáviddal szemben. Kedves testvéreim, elgondolkoztam azon, hogy milyen nagy dolog, amikor egy népnek a többsége így kezd el gondolkozni Jézus Krisztussal, Dávid fiával kapcsolatban. Amikor rá döbbennek, hogy Dávid fiától, az Úr Jézustól mennyi jót kaptunk mi. És rádöbbennek arra is, hogy mi mindezt a jót, amit akár lelkileg, akár testiekbe kaptunk a Jézus Krisztus szeretetéből, Dávid fiának a kegyelméből, mindezt mi hogyan háláltuk meg neki. Úgyhogy elutasítottuk, úgyhogy föllázadtunk ellene, úgyhogy megvetettük, úgyhogy száműztük a köreinkből. És belátjuk azt, hogy nem jól cselekedtünk. Milyen nagy dolog, amikor egy nép belátja, hogy Dávid fiával gonoszul cselekedett. És bánkódik ezen. És arra gondol, hogy ezen változtatnom kell. És azt a Dávid fiát, azt a Jézus Krisztust, akit elzavartam, és nem hagytam neki beleszólást az életem dolgaiba, hát ezt megkövetem, és visszahívom őt. És elismerem, hogy ő legyen az én gondolkodásomnak, és egész életemnek az ura, a király, az irányítója. Elismerem őt, mint a legelsőt, mint a legnagyobbat a szívem, az életem számára. Nagy dolog, amikor egy nép tagjai, vagy legalábbis egy nép tagjainak a többsége, így a lelkiismeret furdalástól indítatva megváltoztatja az Úr Jézushoz való viszonyát, a Dávidhoz, fiához való viszonyát, és megtér az ő megváltójához, és megtér az ő urához. Bárcsak megadatna ez a mi magyar nemzetünknek, sokszor megadatott már a történelembe, de bárcsak mostani időkben is megadatna, nagy szükségünk volna erre. De nem csak egy nép életében nagy dolog az ilyen megtérés, igaz megtérés, hanem egy-egy ember életében is. Amikor te vagy én rájöttünk, vagy rájövünk arra, hogy az Úr Jézus Krisztus mit is tett értünk. Megváltott minket. Rájövünk arra, hogy milyen dicsőséges ő. Rájövünk arra, hogy mennyire szeretett bennünket, hogy milyen szabadítást szerzett nekünk. És hogy tehettem én meg azt, hogy a jót ilyen hálátlansággal, gonoszsággal viszonoztam. Mennyi jót tett velem, és én pedig mivel háláltam meg? Azzal, hogy én is száműztem őt a szívemből, az életemből, lázadtam ellene, a magam feje után mentem. Mennyire helytelenül viszonyultam Jézushoz, a Dávid fiához, én magam is. Belátom, hogy változtatnom kell ezen. Megkövetem őt, bocsánatot kérek ezért, és visszaengedem a szívem és az életem központjába, és alávetem magamat neki önként, hiszen ő a legjobb életirányító. Annyira csodálatos, amikor egy ember életébe is megtörténik ez a nagy fordulat, és teljesen felülbírálja a korábbi Jézushoz való viszonyulását, és megtér, és elismeri maga fölött újra, vagy először királynak, úrnak a Krisztust. Na hát, az északi ország részhez visszatérve, a pozitív hangulatváltozásról szóló hírek eljutottak Dávidhoz Mahanaimba, ahogy olvastuk, egész Izrael szava pedig eljutott a király házába. Vagyis értesült arról, hogy az északi törzsek milyen módon ítélték el magukat korábbi hálátlanságukért, és hogyan bánkódnak emiatt, és hogyan fogadják el újra őt királyukként. Rehabilitálni kívánják őt. És ekkor Dávid egy különös lépésre szánta el magát. Azt olvassuk az igében, hogy elküldött valakit Jeruzsálembe, hű papjaihoz, Sádókhoz és Abjátárhoz, hogy szóljanak a júdabeli vezetőknek, a déli ország részben lakozók legfőbb vezetőinek, és sürgessék meg őket, hogy ők is álljanak végre oda a királyuk mellé. Nehogy elmaradjanak az északi törzsektől, akik igencsak előre haladtak már ebben a dologban. Dávid azt üzente nekik, hogy mivel testvéreim vagytok, én csontom, én testem vagytok, hát kapjátok össze magatokat, és ne késedelmeskedjetek visszaültetni végre a trónomra. Hát a júdai vének nem álltak az elmúlt időszakban a helyzet magaslatán. Emlékeztek, hogy Absalom lázadása éppen köztük kezdődött el. Ők álltak oda először Absalom mellé. Ők voltak azok, akik lehetővé tették, hogy Hebron városában, ahol Dávid korábban évekig király volt, Hebron városában Absalom is elkezdje a lázadását. Onnan jött Jeruzsálembe, és hogyha Júda vénei nem állnak mellé, és nem fordulnak Dávid ellen, nem lett volna az egész lázadásból semmi. Ám de, ha hallgatólagosan is, de Dávid ellen fordultak ezek a vének, és Absalom mellé álltak. és ebben bizonyára kult szerepet vitt az időközben öngyilkosság lett Ahitófel is. Szóval eléggé besározták magukat, ahogy ma mondani szoktuk, ebben az Abszalomféle lázadásban Júda vénei. És most Dávid, ahelyett, hogy elkezdené őket fenyegetni, és bosszúállást helyezett volna a kilátásba, arra buzdítja őket, hogy gondolkozzatok el ti is, és kövessétek az északiak példáját, és ne engedjétek, hogy ők megelőzzenek benneteket, hanem ti is álljatok készen, és vigyetek vissza engem Jeruzsálembe, és helyezzetek vissza az Istentől kapott trónomra. Annyira szép az a jelenet, hogy Dávid nem fenyegetéssel kényszeríti erre a júdaiakat. Nem mondja, hogy na majd az izraeliek engem, az északi törzsek majd megválasztanak királyuknak, és ha ti nem álltok emellé a dolog mellé, akkor majd eljövök és jól megbüntetlek benneteket. Hanem őket is inkább arra sürgeti, arra készteti, mégpedig irgalmasan, és nem fenyegetőzve, hogy ti is gondoljátok át a dolgot, és fogadjatok vissza engem, mint Istentől rendelt királytokat, az Úr szolgáját köztetek. Én békejobbot nyújtok nektek. És Dávid ezt az irgalmas késztetést, a vele való megbékélésre való irgalmas késztetést, ezt még azzal is megerősíti, hogy azt az embert, akit Abszalom kinevezett a katonái élére, Amását, én elfogadom, és ő lesz az én hadseregemnek a parancsnoka Joáb helyett, akit jól ismertek. Amása is megérdemelte volna a halált a lázadásért, de iránta is kegyelmet gyakorlok. És érezzétek azt, hogy nem bosszúállással a szívemben jövök vissza közétek, vagy jönnék vissza közétek. Ne érezzétek ezt, hanem én megbocsátottam nektek, és a szeretetemmel, a megbocsátó szeretetemmel közeledek most hozzátok. Vegyetek vissza királyotoknak, ti is, az északiak után. És hadd legyek megint egész népem királya, aki fölé Isten kent föl engem. Kedves testvéreim, nem ilyen az Úr Jézus Krisztus is? Ő is szól hozzánk, magyarokhoz, szegediekhez, gyülekezet tagjaihoz. És a kegyelmével szólít meg minket. Evangéliumot hirdet nekünk. Megbocsátó hangnemet üt meg velük szemben. Már nem azt érdemeljük, de ő mégis békejobbot nyújt nekünk. Megérdemelnénk az ő büntetését, mert úgy viselkedtünk vele szemben, ahogy. Megvetettük őt, a törvényét megvetettük, a szavát hátunk mögé dobtuk. Fellázadtunk ellene, pedig annyi jót kaptunk tőle. Megváltott minket. Olyan hatalmas király ő, a világ mindenség király, akinek adatott minden hatalom, és mi fittyet hánytunk rejá. És mégse a büntetéssel fenyeget bennünket, hanem jön a megbocsátásával, jön a szeretetével, és kegyelmet ígér a kiáltó hűtlenségre, a kegyetlenségre, az igazságtalanságra, a bizalmatlanságra, a hálátlanságra. És így jelzi nekünk, hogy kész vagyok elfoglalni a szívedben a fő helyet. Fogadj el engem, a te kegyelmes megváltódat, a te irgalmas uradat. Bár csak élnénk úgy az ő kegyelmével és szeretetével, ahogy aztán látjuk, hogy Júda vénei éltek. Mert ők éltek a kegyelemmel. Azt üzenték Dávidnak vissza, hogy jöjj haza te és a te szolgáid. A kegyelemmel éltek, Dávid megbocsátó szeretetével éltek, ahogy ők éltek, élj úgy vele te is, én is, újra és újra. Összefoglalva ezt az első pontot, azt látjuk tehát, hogy az északi törzsek, meg a déli törzsek is Dávid mellé visszasorakoztak, vagy Dávid mögé visszasorakoztak. Vagy saját lelkiismeretüknek a belső késztetésére, vagy Dávid külső irgalmas késztetésére, de bevállalták azt, hogy hálátlanok voltak, tévedtek, igazságtalanok voltak, És amikor oda jutott a helyzet, akkor revideálták magukat, elítélték magukat, és azt mondták, mostantól kezdve mégis te leszel a királyunk. Erre a gondolkodás és magatartásmód változtatásra Jézus Krisztussal is szemben nagy szükség van, és kapunk is rá mi is lehetőséget. Lehet, hogy a lelkiismeretünk bánt minket azért, hogy bántunk mi Jézus Krisztussal. Hát bánjuk meg igazán, kérjünk tőle bocsánatot, és rendezzük vele a viszonyunkat. És ha halljuk, hogy Jézus üzen nekünk, és a kegyelmét kínálja, amit ő szerzett nekünk az áldozatával, akkor mondjuk azt, hogy igen, kell lesz nekünk megbocsátó Urunk. Te légy az életünknek a királya, a szívünk királya. Annyira csodálatos, hogy lehet változtatni, testvéreim, a gonosz meggyőződéseken, a rossz beidegződéseken, a vétkes magatartásformákon. És lehetünk lázadókból Jézus Krisztusnak, Dávid fiának hű emberei. Bárcsak így lenne, engedjünk az ő kegyelmes közeledésének, engedjünk a lelkiismeretünknek, és hódoljunk meg előtte, először vagy újra. Ám de térjünk át a második pontra, és vizsgáljuk meg a megbékélés napjának az eseményeit. Amikor Dávid bizonyos lett abban, hogy úgy az északiak, mint a déliek egyöntetűen felsorakoznak mögötte, és készek elfogadni újból királyuknak, elérkezettnek látta az időt, hogy Mahanaimból hazainduljon Jeruzsálembe. Ehhez azonban át kellett kelnie a Jordán folyón. Érdekes ez, mert neki is úgy kellett átkelnie a Jordán folyón, sőt, ugyanott kellett átkelnie a Jordán folyón, ahol annak idején Józsué vezetésével bejöttek a zsidók az ígéret földjére. Olvassuk Józsué könyvének 4. részében, hogy a nép pedig az első hónap 10. napján jött fel a Jordánból, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti határán. Pont ott, ahol Dávid is átkelni készült a Jordánon, hogy hazatérjen, és Jeruzsálembe menjen a trónját elfoglalni. Hát amilyen szomorú nap volt az, amikor ellenkező irányba jöttek, és kelet felé átkeltek a Jordánon. Most olyan örömteli nap ígérkezett, amikor végre nyugati irányba tarthattak, és visszatérhettek a határfolyón keresztül kelve a Júda, illetve Izrael földjére, az ígéret földjére. Hát azt olvassuk, hogy a Gilgál nevű helyre, ami a Jordánnak így a nyugati partján volt, tehát Izrael földjén feküdt, előbb oda érkeztek már a déli törzsek vezetői, illetve jelentős számú északi képviselő is. Fontos volt mindnyájuknak, hogy valahogy ünnepélyes külsőségek között, mint egy maguk hozzák át a Jordánon egy komp segítségével, maguk hozzák át a Jordánon Dávidot. Ezzel is kifejezték volna az iránta való tiszteletüket, bánkódásukat azért, ami történt, és azt, hogy most rehabilitálják őt, mint királyukat. Elébe mentek Dávidnak. Érdekes, hogy ezek a Gilgában összegyűlt férfiak, még mielőtt átjött volna a király, átmentek elé. Ők maguk is átmentek a Jordán keleti partjára, hogy hódulatukat tegyék ott Dávid előtt. És mielőtt megvizsgálnánk azt a néhány embert, akit külön is bemutat nekünk az ige, előtte arra gondoltam, hogy milyen csodálatos dolog ez, hogy Dávid személye és az előtte való meghódolás egyesítette ezeket az embereket. Gilgálból júdaiak és északiak jöttek, és átkeltek együtt a Jordánon, és oda járultak Dávidhoz, kifejezve iránta való tiszteletüket, hódolatukat újra. Valahogy Dávid személye, Dávid királyként való elismerése egyesítette egyébként ezeket a széthúzó embereket. Hiszen olvastuk, hogy voltak, akik Dávid mellett maradtak, de voltak, akik Abszalom mellé álltak. És volt egy nagy feszültség a népben, egy nagy ellenkezés a népben, megosztottak voltak. De most előttük van Dávid, akit királyként ismernek el, és most a nép tagjai egyé lesznek az ő elismerésében. És ebből úgy eszembe jutott az, hogy, és jusson eszetekbe az, hogy az Úr Jézus Krisztus, Dávid fia is amikor elismerjük őt megváltónknak és urunknak, királyunknak, akkor egyesít bennünket egymással. Mi is olyan emberek vagyunk, akik hát sok vonatkozásban szembeállunk egymással. És mégis Jézus a vele is szembeállókat, meg az egymással is szembenállókat összetudja békíteni, és egy igazi egységet tud létrehozni. Nagyon sokan vannak a mai világban, akik hiányolják az emberek közötti egységet. És megpróbálnak valami egységet teremteni, akár egy családban, akár egyházban, vagy egy gyülekezetben, vagy akár egy nép tagjai között. De valahogy Jézus nélkül, Dávid fia nélkül. De azt kell mondjam, hogy a Jézus nélkül, a Dávid fia nélkül létrehozott egység az nem egy igazi egység, nem egy valódi egység az emberek között. Jézus, Dávid fia azokat egyesíti, akik elismerik őt megváltónak és királyuknak, de ezeket valóban egyesíti egymással. De ő nem egyesít egyébként minden embert, minden emberrel. Különös dolog ez. Ő maga mondta, hogy nem azért jött, hogy békességet hozzon, hanem hogy fegyvert hozzon. Meghasonlás támaszt. Jézus nem fogja egyesíteni azokat, akik a Bibliát kritizálják, azokkal, akik a Bibliát szeretik és tisztelik. Jézus nem egyesíti az embereket, akik a helyettes golgotai áldozatát megvetik, azokkal, akik azt szeretik és elismerik, és abba kapaszkodnak. Jézus nem egyesíti azokat az embereket, akik a maguk uraiként élnek, azokkal, akik Jézust ismerik el uruknak és életük vezetőjének minden kérdésben. Akik tagadják az Istennek az ígéreteit, amiket a Bibliából olvasunk, és akik elfogadják azokat, Jézus nem egyesíti. Jézus azokat egyesíti egymással, mindegy, hogy egy családban, egy gyülekezetben, egy egyházban, egy országban, akik őt megváltójukként és urukként elfogadják, de őket egyesíti. Jobban, mint ahogy Dávid egyesítette itt a júdaiakat az északi törzsekkel. De visszatérve a történetünkhöz, nézzük azokat az embereket, akikre rá fókuszál a Szentlélek. Az első ember, akit megmutat a Dávidhoz érkező közül, nem más, mint Simi ben Gera, Sémei, aki, amikor Dávid menekült Jeruzsálemből, akkor kövekkel dobálta, és szidalmazta, átkozta őt. Itt azt látjuk, hogy Sémei nem is csak egymaga jött, hanem jött vele Benyámin törzséből, aminek ő is tagja volt, még 1000 ember. Elég sokan jöttek. És eljött ez a Siba is ővel együtt, aki Saulnak volt a szolgája. Ez az egész csapat átjött Dávid elébe a Jordánon, és ez a Benyámin itt a Sémei, amikor ott volt Dávid előtt, akit korábban mindennek elátkozott, most letérdel Dávid előtt, és bocsánatot kért. Kérte, hogy másokat ne büntessen azért, amit ő művelt, neki viszont bocsásson meg. Megalázta magát, és bocsánatot kért. Most már nem Holt Ebnek nevezte Dávidot, hanem az Úr felkentjének. Tiszteletet adott neki. Szóval manapság kihallott már ilyet, hogy egy ember azt mondja Jézusnak, vagy akár egy másik embernek is, hogy ne haragudj, vétkeztem ellened, és bocsánatot kérek tőled ezért. Ez az ember belátta, hogy gonosz dolgot cselekedett a másik ellen, és bocsánatot kért. Nekünk is be kell látni, ha bocsánatot akarunk, hogy gonoszságot cselekedtünk az Úr ellen, meg sokszor emberek ellen is. Ha az ő bocsánatát, vagy emberek bocsánatát akarjuk, nem spórolhatjuk meg ezt, hogy leborulunk, és bocsánatot kérünk. Figyelemre méltó, hogy Abisai ott állt Dávid mellett, és nagyon nehezen hallgatta Sémei szavait. És azt mondta Dávidnak, hogy hát nem ölöd meg ezt az embert, aki az Úr felkentjét gyalázta? Halált érdemel. Dávid viszont a retorikai kérdéssel válaszolt, azt mondta, ma lettem Izrael királya, nem ma kell embert ölnöm, ma kellene embert ölnöm, amikor egész Izrael királya lettem. Ez egy ünnepnap. És odafordul Sémeihez, aki nagyon, nagyon durván bánt vele annak idején. De most itt van előtte, és bocsánatot kér. Azt mondja neki, hogy rendben van. Megbocsátottam, nem halsz meg. És meg is esküszik, hogy nem fogja őt megöletni. És ehhez tartotta is magát egyébként egész életébe Dávid. Nagyon fontos dolgokat tanulhatunk ebből a jelenetből, nem tudunk minden részletre kitérni, de az első, amit úgy szeretnék a szívetekre helyezni, hogy ahogy Sémei, így olvastuk az igébe, sietett Dávidhoz bocsánatot kérni. Siessetek Jézushoz bocsánatot kérni. Siessünk Jézushoz bocsánatot kérni, ha megbántottuk őt, a Dávid fiát. Siessünk, ahogy siettünk arra, hogy vele szembe állást foglaljunk, vagy olyan dolgokat mondjunk és tegyünk, amik nem kedvesek előtt, amik törvényébe ütköznek, akaratába ütköznek, azokat siettünk elkövetni, akkor most siessünk arra is, hogy bocsánatot kérünk tőle. Siessetek, ne késedelmeskedjetek ezzel a dologgal. A másik dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy tanuljunk meg Dávidtól, sőt, Dávid fiától megbocsátani. Dávidtól is lehet ezt tanulni, de Dávid fiától, Jézustól még inkább, hiszen ő is megbocsát nekünk a szemtelenségünkért, az ellene való lázadásunkért. De nekünk is meg kell tudni bocsátani azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És hogyha valaki tőlünk bocsánatot kér, őszintén megbánja, amit tett, akkor ne késedelmeskedjünk mi se, hanem mondjuk ki, hogy megbocsátottam, és öleljük magunkhoz az illetőt. Nagyon szép ez a jelenet, ahogy Sémeit siet, bocsánatot kér, megalázza magát, és hogy Dávid fölemeli, és megbocsát neki, és békességet teremt kettejük között. De aztán előkerül egy másik ember is, az ige fókuszál Mefibósetre, Jonatán fiára, aki Jeruzsálemből lejött Dávidhoz. És átment a Jordánon ő is, azért, hogy tisztázza a Dávidhoz való viszonyát. Kifejezte Dávidnak, hogy én azzal adtam tanújelét az irántad való hűségemnek, hogy attól a naptól fogva, hogy elmenekültél a városból, én nem mosakodtam, nem tisztítottam meg a szakállamat, a ruhámat se mostam ki, mert gyászoltalak téged, és én egyáltalán nem örültem Absalom hatalom átvételének. És ezt elmondja Dávid, közbevetőleg megkérdezi tőle, hogy de miért nem jöttél el velem, amikor eljöttem a városból? Miért nem jöttél el velem, Mefibóset? Mire elbeszéli Mefibóset, hogy azért, mert akire rábíztál engem, emlékeztek még, hogy mindkét lábára sérült volt, Mefibóset nem tudott menni, rászorult másnak a segítségére. Szóval Dávid rábízta őt Sibára. És ez a Siba... Mondtam neki, hogy készítse elő a szamarat, mert megyek veled, de megpakolta a két szamarat, és elment hozzád. Engem meg itt hagyott. És amikor hozzád ért, neked elmondta, hogy én azért nem jöttem, mert azt várom, hogy végre majd hatalomba jutok. Pedig nem ezért nem mentem, hanem azért, mert itt hagyott. És téged meg... félrevezetett velem kapcsolatban, megrágalmazott engem előtted. Nekem te olyan vagy, mint az Úrnak az angyala. Én és az egész családom halálra voltunk méltók, és a halált érdemeltünk volna tőled, és te engem fölemeltél, odaültettél a te asztalodhoz, irgalmas voltál hozzám, és nem feledkeztél meg arról, amit apámmal beszéltél, és amit neki ígértél. Te előttem olyan vagy, mint az Úrnak angyala. És akkor Dávid közbeszól, nem kell tovább beszélned. Visszaadja Mefibóset javainak a felét, amit korábban neki ígért Sibának. De Sibának is adott a vagyomból egy jó nagy részt. Fele az övé, fele tied Mefibóset. Minden esetre Mefibóset erre olyan szépen reagál, mert azt mondja, hogy hát övé lehet az egész. Az egész jószág az övé lehet. Mert nem az érdekel engem, hogy mi van, hanem az érdekel, hogy te békességbe hazatértél. Nekem te drágább vagy minden földi kincsnél, és ennek örülök. A ma vagyon mellékes, nem fontos, csak hogy te itt vagy. Érzitek, micsoda szeretet van benne Dávid személye iránt. Látszik, hogy nem a vagyonért szereti Dávidot, hanem önmagáért. Nem az előnyöket keresi, hanem ahogy apja is őszintén szerette Dávidot, most a fia is őszintén szereti a királyt. Átbár csak a szívembe és a szívünkbe ilyen szeretet lakozna testvéreim az Úr Jézus iránt. Aki mindenkinél tökéletesebben, örökkévaló módon, feltétel nélkül szeret bennünket, bár csak így tudnánk őt viszont szeretni, mint ahogy Mefibóset szerette Dávidot. A harmadik emberre is térjünk rá, akire a Szent Lélek figyelmünket ráirányítja, ez nem más, mint a gileádi Barzillai. Valószínűleg volt más Barzillai is, más honnan való Barzillai, ez a gileádi Barzillai, aki eljött erre az ünnepre. Róla olvastuk itt a korábbiakban, hogy amikor Dávid Mahanaimban volt, jött, és a vagyonából eltartotta a királyt, a családját, és mindazokat, akik vele voltak. Egy nagyon gazdag, tehetős ember volt, aki nem kuporgatta a vagyonát, hanem aki jó célra, Dávidnak rendelkezésére bocsátotta, és biztosította a túlélésüket. Na, ez a gileádi Barzillai jött el ide a Jordánhoz, és elegyedett szóba Dáviddal. Szavai és az egész lénye, hogy itt olvassuk, a vénségnek a nyugalmát árasztják. Az Isten félő vén embernek, öreg embernek a nyugalmát árasztja ez az ember. Azt mondja neki Dávid, hogy drága öreg barátom, hát itt vagy, hát gyere velem Jeruzsálembe, és ahogy te eltartottál engem Mahanaimba, én nem feledkezem el erről a jóról, én is eltartalak téged Jeruzsálemben, gyere! És az öreg megszólal, hát csak egy kicsit hadd menjek, veled Jeruzsálem felé, aztán hadd forduljak vissza, és hadd menjek vissza Rógelimbe, atyám és anyám temetőhelyéhez, ahol ők is éltek, és ahol eltemettettek. Hiszen már én igen öreg ember vagyok, 80 éves vagyok. És tudod, hát én már nem érzem az ízeket, mondja. Hiába teszel elém finom falatokat, már nem érzek ízeket. Hogyha dalokat énekelnek ott körülöttem a fiúk és a lányok, nem hallom a szép dalokat, mert már siket is vagyok. És a jó és a rossz között se tudok már különbséget tenni, talán azért, mert nem látok már jól. Homályos a látásom. Csak terhed le lenne ez a vénember, mondja Dávidnak. Itt van inkább a fiam, ez a Kimhám. Ő hadd menjen el veled, neki hasznát veszed helyettem, és cselekedj vele úgy, hogy neked tetszik. Dávid pedig igent mond. Igen mond az öreg kérésére. Úgy lesz, úgy bánok vele, ahogy te kívánod, mondja neki. Ahogy te kívánod. És ezek után átöleli, megcsókolja az öreg Barzillait, ami a szeretetnek, a tiszteletnek, a hálának a kifejezése, és megáldotta az idős embert, aki ezzel az áldással tért vissza az otthonába. Hát az ember szinte a könnyeivel küszködik, mert annyira gyönyörű ez a jelenet. Szerintem a Bibliának az egyik legszebb jelenete. Egy olyan tanúságos jelenet. Egyfelől, ha Dávid felől nézzük a dolgot, akkor tőle azt tanulhatjuk meg, hogy ha valaki jót tesz velünk, akkor ne feledkezzünk el a háláról. Ha valaki akár anyagilag, akár lelkileg a javunkra tett, és használt nekünk, akkor azt ne felejtsük el. Nincs rosszabb dolog, mint a hálátlanság. Emberi síkon is olyan megdöbbentő ez, amikor valaki élvezi másnak a segítségét, akár testileg, lelkileg is, hitbelileg is, és akkor nem érez semmiféle hálát az illető iránt, aki jót tett vele. Dávidnál ez látszik, hogy ő teljes szívéből megszerette ezt az idős embert. Hát jöttél ide, szolgáltál nekem, amikor bajba voltam, mellém álltál, mellénk álltál. Biztosítottad a túlélésünket, a te vagyonodból, önzetlen voltál velem. Mindenedet ideadtad. És most én jövök, és meghálálom neked ezt a dolgot. Ne feledkezzetek el a háláról, így emberi szinten se, nem beszél valahogy, hogy az Úrtól mennyi mindent kapunk. Hát neki mivel tartozunk? Mindenünkkel neki tartozunk. A hálát ne felejtsük el soha, testvéreim. És ha Barzillai felül nézzük ezt a dolgot, Barzillai meg egy olyan ember volt, aki már idős ember volt, de azt kereste, hogy én idős emberként mivel használtok, és megtalálta azt a dolgot, amivel ő még hasznára tudott lenni az Isten dolgának, és az Isten felkentjének. Azért, mert valaki 80 éves, vagy nem tudom, annál is idősebb, az nem azt jelenti, hogy ő nem tehet már semmit a Krisztusért, és a Krisztusnak az ügyéért, hanem igenis tehet, megtalálhatja egy idős ember is azt, amit megtehet még. Az Úr ügyéért, az Úr dicsőségéért. Keressétek ezt a dolgot, és ahogy ő megtalálta, ti is meg tudjátok találni. És még egy dolog Barzillaival kapcsolatban, hogy ő elismerte az időskori határait. Értitek, nem próbál meg úgy viselkedni, mintha 55 éves lenne. Nem akarja megfiatalítani magát, hanem teljes egészében békességgel elfogadta a vénségének a korlátait. Nem érzünk benne semmi zúgolódást, semmi morgolódást, hogy én már nem látok, nem hallok, nem érzek ízeket. Na, elfogadja, hogy már ez van. És csak ott akar maradni, ahol a szülei sírja van. És azt akarja, majd ott temessenek el engem is. Ezt az idős embert, aki így fogadja el az idős kornak a korlátait, hát lássátok magatok előtt, és biztos vagyok benne, hogy Barzillai azért volt ilyen öreg, ilyen másoknak használni tudó öreg, és ilyen a saját korlátait is elfogadni tudó öreg, mert hívő ember volt, mert istenfélő öreg ember volt. És nem csak Dávid áldotta őt meg, hanem megáldotta őt az Isten is. Hiszen olvassuk azt, amikor a zsidókat elengedték a babiloni fogságból sokkal később, több száz évvel később, akkor a hazatérők között ott voltak Barzillai utódai. És ezek azok, akik feljövének Télmelachból, Télharsából, Kerub Addán Immérből, a papok fiai közül, olvassuk, Barzillai fiai, ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget, és ezek nevéről nevezteték. Olvassuk Esdrás könyvének második részében, a Nehémiás könyvének a hetedik részében is. Isten megáldotta ezt az embert. Utódai fönnmaradtak még századokon túl is. Annyira szép egyébként, hogy Johann Sebastian Bachot is megillette Barzillai alakja és szavai. A 71. kantátában felidézi Barzillai szavait. Úgy kezdődik, Gott ist mein König, az Úr az én királyom. Hát ezekre az emberekre koncentrál a Szentlélek, akik mint egy oda jöttek Dávidhoz, és megbékéltek vele, és az ő áldásával és szeretetével távozhattak el az ő, és megbocsátásával távozhattak el az ő színe elől. Dávid ezen a napon olyan nagy lelkű volt, olyan megbocsátó volt, olyan irgalmas volt, olyan kedves volt. Örülhetett mindenki, aki tanúja volt ezeknek a dolgoknak, és csak még jobban sajnálhatták, hogy miért fordult a szívünk korábban ellene. Hiszen odaálltunk a lázadó fia mellé, szegény Abszalom mellé, pedig ennél a Dávidnál jobb király nincs. És látjuk, megint elmondom ezt, mert fontos, hogy Dávid kristályosodási pont lett. Nem csak a déli és északi emberek között történt megegyezés ott legalább néhány órára, hanem egyének között is megbékélés jött létre Dávid által. Össze tudta békíteni az embereket, önmagával is, meg egymással is. Jézus ezt még jobban csinálja, mint ő. Annyira csodálatos, hogy Jézusnál egymásra találhatunk. Akkor odaalászkodunk el, és élvezzük az ő megbocsátását, és elhisszük az ő kegyelmét, akkor ő egyétesz bennünket. Családban, gyülekezetben, akár egyházban, vagy az országban is. Ám az utolsó pontra kell, hogy rátérjek. A megbékélés napjának a megrontására. Azt olvassuk, hogy annak a napnak nagy örömébe azért mégiscsak keveredett valami üröm is. A két törzsi csoport, a két törzset tömörítő déli és a 10 törzset tömörítő északi országrész vezetői, hát összekaptak. Még ezen a napon összekaptak, ezen az örömteli nagy napon összekaptak. Az történt, hogy azok után, hogy tulajdonképpen az északiak kezdeményezték Dávid hazahozatalát és a királyi tisztbe való visszatételét, tehát ezek után Dávid hazahozatalába mégiscsak a két déli törzs vitte a prímet. Bár jelen voltak, ahogy mondtam, az északi vezetők és emberek is szép számmal, de többen voltak a déliek. Ezt pedig nagyon zokon vették az északi törzseknek a vezetői. Azt gondolták, hogy na, azért mégiscsak mi indítványoztuk magunk között. Először Dávid hazahozatalát Mahanaimból, a júdeai vezetők csak később ébredtek fel, és íme most hirtelen ők játsszák itt a főszerepet. Az északiak ki is mondták azt, ami a szívüket nyomta, ti, mondták Dávidnak, ti elloptátok tőlünk Dávidot. Ti hozzátok át Dávidot és családtagjait és mindenét a Jordánon, és ti viszitek ezen az ünnepnapon a főszerepet Dávid újbóli tróla léptetésébe, megkoronázásába. Minket pedig, akik az egészet kezdeményeztük, és ráadásul többen vagyunk, mint ti, minket meg nemes egyszerűséggel kihagytatok ebből, megsértetek ezzel bennünket. Persze a júdabeliek sem maradtak adósak a válasszal, és megindokolták a ténykedésüket. Azt mondták, hogy azért tettük ezt, mert a király júdabeli. Hozzánk közelebb áll ennél fogva, mint hozzátok. Egyébként Dávid súgta nekik ezt az érvet. Miért nehezteltek ránk azért, amit tettünk? Hát ő a mi vérünk és a mi testünk. Érthető, hogy mi oroszlán részt vállaltunk a rehabilitációjában, a hazahozatalában. Na, így vitatkoztak egymással. És a szócsatát végül a júdeaiak nyerték meg. Az északi képviselők elhallgattak. Beszédjük erősebb volt. Dávid pedig hallgatott. Hallgatott, és az izraeliek, az északi törzsek képviselői haragosan távoztak erről az ünnepnapról. Nos, drága testvérek, mi volt az oka ennek a vitatkozásnak? És a kialakuló feszültségnek, majd annak az összecsapásnak, ami ezek után következett, azt majd jövő vasárnap látjuk, ha Isten éltet minket. Hát az volt, hogy mind a két nép csoport mélységesen gőgös volt. Beképzeltek voltak és hiúk voltak. A déliek lenézték az északiakat, az északiak lenézték a délieket. A júdeaiak azok mondtak ezt, mondtak azt, ők sértően beszéltek, az északiak meg jól megsértődtek, ahogy a hiú emberek általában szoktak. Jól megsértődtek. És egy azon nép tagjai, testvérek, a hiúság miatt, a büszkeség, a gőg miatt újra egymás torkának estek, és rövid idő múlva újabb polgárháború és egy államkrízis tört ki az országban. Hát tanulságos ez az esemény. Abból a szempontból, hogy ha mi Jézus Krisztust elfogadtuk megváltónak és urunknak, akkor ő azt mondja nekünk, hogy tanuljuk meg tőle, hogy alázatosak legyünk. Mert nálánál nincs alázatosabb. Ismerjük Jézusnak az alázatát és a szelídségét. Ezt is mondta, hogy tanuljátok meg, hogy alázatos és szelíd lelkű vagyok. Nekünk ezt kell megtanulni, és ha levesszük Jézusról a tekintetünket, akkor rajtunk is sajnos erőt vesz a szívünk romlottsága, a büszkeségünk, a hiúságunk, a beképzeltségünk, és ha ez erőt vesz rajtunk, rögtön megjelenik az, hogy másoknak agresszíven neki támadunk, és megjelenik az is, hogyha mások nekünk visszatámadnak, akkor mi meg megsértődünk, vérig sértődünk. És a kettőnk viszonyában egy feszültség, sőt megromlás, akár hosszú időre tartó megromlás lép fel. Nagyon fontos, hogy ne cselekedjünk úgy, ahogy itt a júdeaiak és az északiak, akik levették egyszer csak a tekintetüket Dávidról, és magukra néztek, és összekaptak egymással, kivagyiságukban. Ha mi is levesszük a tekintetünket Jézusról, erőt vesz rajtunk a kivagyiságunk, a hiúságunk, a büszkeségünk, és azonnal vagy sértegetni kezdünk valakit, vagy megsértődünk, vérig sértődünk. És akkor meg nem beszélünk a másikkal. Sajnos ilyenek vagyunk, és újra és újra vissza kell térnünk, mindig vissza kell térnünk az Úr Jézus Krisztus lábaihoz. Mert ha rátekintünk, és tőle tanuljuk az alázatosságot és a szelíd lelkűséget, akkor nem tud minket legyőzni a szívünk romlottsága, és a szívünknek ez a gonosz indulata, ami elvezet minket a haraghoz, a gyűlölethez, a bosszúálláshoz is végső soron. Sajnos, még egy dolgot hadd húzzak alá, ebben a feszültségben nem csak a két népcsoport hiúsága és gőgje játszott szerepet, illetve az, hogy levették a tekintetüket Dávidról, hanem maga Dávid is szerepet játszott ebben. Bár ő igyekezett egységet teremteni a népében, ez egy jó igyekezete volt, de mégis volt benne egyféle részrehajlás. Hiszen azt olvassuk, hogy miután megtudta, hogy az északi törzsek mit forgatnak a fejükbe, üzent a délieknek, hogy nehogy már azok lépjenek előbb, ti is kapjátok össze magatokat. Miért? Mert mi egy vérből valók vagyunk. Egy csont, egy test vagyunk mi. Én hozzátok tartozom. És amikor aztán kitört a vita a két népcsoport között, akkor ő csak hallgatott. Hát ő volt az, akik miatt a júdaiak idejöttek. És a háttérből előre törtek. Majdnem, hogy ő idézte elő tulajdonképpen akaratlanul talán ezt az egész feszültséget. Hát Dávid pedig itt, amikor érezte ezt, hogy itt baj van, az az igazság, hogy hallgatott. Nem szólt egy szót se. Nem mondta, hogy igen, hozzátok is tartozom, meg hozzájuk is tartozom, ahogy a tietek vagyok, úgy vagyok az övéké is, és most ne ezzel foglalkozzatok, hogy kihez tartozom jobban, hanem örüljünk együtt annak. Nem csöndesítette, hanem kiváltott egy feszültséget, és nem gondoskodott annak a lecsendesítéséről. És itt, ebben a tekintetben kritizálhatjuk Dávidot. Nem úgy Dávid fiát. Mert Dávid fia sokkal tökéletesebb, mint Dávid. Ő nem részrehajló az őt királyként tisztelők között. Ő egyformán szeret bennünket, egyformán bocsát meg bennünket, egyformán irányít bennünket, egyformán megáld bennünket, egyformán fölkarol, egyformán hordoz minket. Ő neki nem hajlik ide vagy oda a szíve egyes hívőket, nem preferál másokat, meg nem hanyagol el, hanem mindenkit egyaránt átölel és hordoz. Ő tökéletesebb, mint Dávid. Dávid ebben a pillanatban úgy lepleződik le előttünk, mint aki kegyelemre szoruló ember. És valóban az, mint ahogy mi is kegyelemre szoruló emberek vagyunk, mert mi is ilyen személyválogatók tudunk lenni. Lehet, hogy mi is fölgerjesztünk valami veszekedést, aztán utána nem gondoskodunk a lecsillapításáról. Mi is kegyelemre szorulunk Jézusnak a szeretetére, és arra, hogy megtanuljuk tőle azt, hogy nem lehetünk személyválogatók. Dávid fia arra tanít minket, hogy igyekezzünk az embereket mi is egyformán szeretni, egyformán fölkarolni, egyformán hordozni magunk körül a családunkat, de másokat is, és az emberek között az igazságban és szeretetben való egységet egyaránt szorgalmazni. Hogyha valaki bűnt tesz, azt intsük, ha valaki jót tesz, azt egyaránt bátorítsuk, mindegy, hogy közel áll hozzánk vagy távol. Persze Dávidék esetében ezen a napon felfedezhető még a sátánnak a munkája is. Hiszen ő mindig azt akarta, hogy Isten népe, ha nem a külső ellenség öli meg őket, akkor öljék meg egymást. Pusztítsák el egymást. Csak az a lényeg, hogy majd el ne jöjjön közülük az, aki az ő fejére tapos. A Dávid fia. Nehogy eljöjjön. Inkább ezek öljék itt egymást halomra. Absalom által sikerült őket összeugrasztani. Na most jön majd a Séba-féle lázadás. Megint csak öljék egymást. A sátán mindig azt akarja, hogy Isten népe ma is egymást torkának essen. Folytogassuk egymást. És vegyük észre, hogy mindig az a cél, hogy kompromittálja a Krisztus evangéliumát. hogyha ránk néznek emberek, akkor azt látják, hogy na, ezek a hívők így veszekszenek egymással. Már is le van járatva Jézus evangéliuma. Ne engedjük, hogy a sátán így megrontsa a közösségünket. Igyekezzünk minnyáján ott maradni Krisztus mellett, és az ő szeretetébe, kegyelmébe, igazságába kapaszkodva őt kövessük. Befejezem azzal, hogy az a tény, hogy ott a konszolidációnak a napján, ilyen nehéz és vészterhes napok után valami feszültség kezdett kialakulni a résztvevők között, ez valahogy eszembe jutott azt a tényt, hogy ebben a mostani világkorszakban tulajdonképpen nincs olyan, hogy elérnénk a teljes békességet itt a Földön. Itt mindig úgy lesz, míg vissza nem jön Jézus, hogy a legnagyobb öröm napját is árnyak boríthatják be. És ez miattunk van. Akik mindig képesek vagyunk irigykedni, hiú módon viselkedni, megszólni a másikat, sértetten válaszolni, veszekedni, magunkat túlbecsülni, a másikat semmibe venni. Dávid is képes volt erre, mi is képesek vagyunk, az északiak, a déliek is, mindenki képes, mi is. És ezért szorulunk minden napon kegyelemre, bocsánatra, Jézusunk szabadítására, de abban a reménységben élünk, testvérek, hogy eljön majd Jézus. És azon a napon, amikor föltámadunk majd, mint benne hívő emberek a boldog tökéletességre, akkor már nem lesz bennünk a bűnnek és romlottságnak ír magja se. Olyanok leszünk, mint Jézus, és amikor olyanok leszünk, mint ő, akkor egymással tökéletes harmóniában, békességbe tudunk lenni. Vele is, de egymással is. Áhítsuk azt a napot, és vágyjuk azt a napot, a teljes, a maradéktalan, az örök megbékélés napját. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, Dávid fia, hogy vagy nekünk. Köszönjük néked, hogy lehet rendezni veled a kapcsolatunkat. Szabad oda borulnunk eléd, bocsánatot kérni tőled az irántad való hálátlanságunkért, sokféle bűnünkért. Áldunk azért, mert bővölködsz a megbocsátásban. Köszönjük, hogyha a lelkiismeret furdalástól, vagy a te noszogatásodtól hajtva is, de jöhetünk hozzád, és bocsánatoddal élhetünk. Minden nap, így ma is. Köszönjük néked, hogy tudhatunk arról, Jézusunk, hogy te az életedet adtad a kereszten azért, hogy mi megbocsátásodban részesüljünk. A kegyelemnek drága ára van, és ezt te fizetted meg ott a véredet, életedet áldozva fel érte. Köszönjük néked, hogy ezt megtetted, és hogy nem nekünk kell valahogy kiérdemelni a te megbocsátásodat, nem nekünk kell kivívni valahogyan a te irgalmadat, hanem odaborulhatunk, és a keresztre nézve kérhetünk, és te adod ezt nekünk, megígérted, és belekapaszkodhatunk a te ígéretedbe, hogy milyen az. Köszönjük kegyelmednek a feloldozó erejét. Áldunk téged, hogy láthattuk az igében, a mai igében is a kegyelemnek, az irgalomnak ezt a megbékítő, összebékítő, feloldozó hatalmát. Kérünk, segíts ezt átélni szívünkben, családjainkban, gyülekezetünkben is, népünkben is. Köszönjük néked azt, hogy te sokkal tökéletesebb vagy, mint Dávid, aki ugyancsak a te megváltásodra szorult, ugyanúgy, mint mi is. Olyan különös ez, hogy mégis reád mutat olyan sok mindenbe, mint ahogy mi is rád mutathatunk, ha hozzád igazodunk, ha téged ismerünk el királyunknak, és neked engedelmeskedünk. Segíts bennünket a hétköznapi életünkben, hogy kegyelemre szorult emberekként tudjunk eléd borulni, de neked engedelmes emberekként tudjon téged hirdetni a mi életünk, a szavaink, a tetteink. Segíts bennünket fiatalként, vagy idős emberként is, reád mutató és téged magasztaló emberként élni. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, és kérünk, hogy légy velünk most az előttünk álló héten. Hordozzál minket minden földi dolgunkban, áld meg családjainkat, kérünk a betegekért, hogy gyógyító szereteteddel öleld őket át. Vigasztald a gyászolókat, gondoskodj azokról, akik szükséget látnak, és segíts, hogy gondoskodni tudjunk azokról, akik ránk szorulnak. Adj bölcsességet a hétköznapi életünkben, hogy a te utaidon járhassunk. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz bennünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a következő vasárnap is ugyanezen a helyen hallgathatjátok meg az istentiszteletet. Egyelőre így maradunk, látjuk a járványügyi fejleményeket, és úgy döntöttünk a presbitériumban is, meg egyházi magasabb fórumokon is, hogy mi még itt nem nyitunk. Várjuk imádkozva az ünnepeket, és készülünk, hogy hát ha addigra megadatik nekünk, hogy fizikális valónkban is találkozhassunk itt a gyülekezet közösségében. Az adakozást helyezem még a szívetekre, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Amen.